7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel hozzájárul a vidéki életkörülmények javításához, a kistelepülések népesség megtartó képességének fokozásához, mert a vidék alkotja Magyarország gerincét, hangoztatta Nagy István agrárminiszter Villányban. A tárcavezető a részben a Magyar Falu program keretéből felújított helyi szociális és gyermekjóléti szolgálat épületének átadó ünnepségén kiemelte, a magyar kormány egyetlen faluról, kistelepülésről, kisvárosról sem feledkezik meg, és 2010 óta minden erejével a vidék megújításán dolgozik. Beszámolt arról, hogy 2019-es indulása óta a Magyar Falu program keretében mintegy 1300 milliárd forint hazai forrásból valósultak meg fejlesztések a magyar vidéken. Nagy István kiemelte, a program célja, hogy minden hazai kistelepülésen az alapszolgáltatások szintjén az életminőség legalább olyan legyen, mint egy nagyvárosban, ezzel pedig megállítsák az elvándorlást. Az energiabiztonság, a vállalkozóbarát adórendszer és a gazdaságfejlesztési források hatékony szétosztása határozza meg egy ország versenyképességét. A kormány ebben a háromszögben gondolkodik, mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó 2026 elnevezésű rendezvényén Budapesten. A miniszter hangsúlyozta, energiabiztonság nélkül nincs gazdasági biztonság, az olcsó orosz gáz és üzemanyagellátás ennek fontos része, a villamos energia esetében pedig a saját termelést kell célul kitűzni. A vállalkozóbarát adórendszer esetében tovább kell folytatni az adócsökkentést, amennyire a gazdaság teljesítő képessége és a költségvetés megengedi. A gazdaságfejlesztési források elosztásánál pedig fontos, hogy a GDP 6%-a továbbra is gazdaságfejlesztésre menjen. Ennek kétharmada hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásokhoz, emelte ki. Felértékelődik az agrárium és az élelmiszeripar fejlesztése, és a hazai tulajdon dominanciáját meg kell őrizni a stratégiai ágazatokban, közölte Nagy Márton. Kamara kiállítással és konferenciával kezdődött a Nagy Lajos 700 emlékév a Magyar Nemzeti Múzeumban. Nagy Lajos király 700 évvel ezelőtti uralkodása nem csupán azért fontos számunkra, mert történelmünk dicsőn lapjaira íródott, hanem mert megmutatta, hogy a gazdasági kül- és belpolitikai stabilitás, a jogrend szilárdsága és a kulturális virágzás együtt képes, erős, tartós államszervezetet, belső békét és reményteljes jövőt álmodó országot létrehozni, mondta Závonyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára, a Nagy Lajos király kincsei című időszaki kamaratárlat megnyitóján. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnöke közölte, ezennel megnyílik a Nagy Lajos 700 című jubileumi sorozat is, amelynek programjai március és október között valósulnak meg. Az emlékév eseményei között szerepel, egyebek mellett diákoknak szóló vetélkedő, Nagy Lajos királyról szóló film vetítése, tudományos konferencia, illetve hagyományőrző előadás Visegrádon. Javában zajlik az asztalfoglalás a 29. Dining City országos étterem hétre. Az éttermek március 12-e és 29-e között mutatják be az eseményre komponált többfogásos menüsoraikat fix árakon. A tavaszi országos étterem hét rendezvényhez 234 étterem csatlakozott országszerte. A résztvevők jó része megtalálható a Magyar Gasztrokiadványok top 100-as listájában. 16 közülük nemzetközi Michelin ajánlással is rendelkezik. A résztvevő éttermek ezúttal is válogatott alapanyagokból készítik el az ételeket, a menüsorokban szerepel szarvasgomba, kakas, fácán, gyöngytyúk, mangalica, illetve homár, fésűkagyló, valamint a kecsege. A speciális étrendet követők szintén megtalálhatják a vegetáriánus, vegán, glutén vagy tejmentes fogásokat.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 19 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Tegnap már régen volt, mindenki elhajlott, taxi nem vett fel, sétáltunk, megfagytunk, háború nem volt ott, téridő sem mozgott, szenvedni ráérünk, egy napra minden jó, még egy kört aztán kocs, durból nem lesz mol, tavaszba öltöztet, az élet a legjobb kor. Egyszerű menedék az önsajnálat, könnyű a szemébe nézni a mának, de fel kell a nap, és majd pislogsz a tegnapnak háttal. Holnap túl messze, addig is fejvesztve, mint bors az örlőben, bámulunk előre. Ha volt rosszabb, jobb is lesz, egy klisé megmenthet. Nem lehetsz mindig bölcs, elég, ha megérted. A tegnap már régen volt, az idő bormámon mindent elfedhet, hangosan horkol. Egyszerű menedék az önsajnálat, könnyű a szemébe nézni a mának, de fel kell a nap, és majd pislogsz a tegnapnak háttal.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. február 27-e péntek van. Néhány mondatban a tartalomról. Műsorunk második felében arról hallhatnak, hogy új lelkipásztora van a Debrecen Úrréti református gyülekezetnek. Miskolci Enikő Komáromból származik, Budapesten végezte a teológiát, majd dunántúli gyülekezetekben szolgált, legutóbb pedig a Magyar Református Szeretetszolgálatnál tevékenykedett.
Azt éreztem, amit feltételezem, hogy mindenki más is érez, aki belép ebbe a gyülekezetbe, hogy végtelen elfogadással, nyitottsággal, kedvességgel várják és fogadják itt az embert. Tényleg nagyon sokan megszólítottak, érdeklődtek, hogy vagyunk, miben tudnak segíteni, és ez olyan jó érzés volt megtapasztalni, így messziről jött emberként.
előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!
Tudom, hogy bent ott alak párszor, úgyis jobb lesz neked nélkülem. Ez a mese kicsit ázott, ázott verébként ver a szíve. Azt mondták, jobb leszünk mi ketten, lesz gyerek és kutya a kertben. És hogyha megnyomják a csengőt, mi ajtót nyitunk szépen. Neked igen, neked igen, ez az utolsó tánc, mi törzök. Neked igen, neked igen, neked igen. Hajnalban termettem, tükörben néztem, nézd meg, ki lettem. Egy búvár ott a mélyben, aki nem akar feljönni, mert túl nagy lett az ivatar. És én okoztam neked kincsen, te voltál az, aki behittem. Egy egyszerű sajnálom, sötét lett a film veszna. Neked igen, neked igen, ez az utolsó tánc, mi törzök.
Történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, március 6-a van, a Leonórák és az Inezek nevenapja, de ma ünnepelnek Ágnes, Elvira, Felicita, Felicitas, Fridolin, Frodo, Gottlieb és Colette nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1447-ben ezen a napon választják pápává 5. Miklóst. 1583. március 6-án Báthory István hármas tanácsot állít Erdély kormányzására. 1714-ben a Rastatti békeszerződésben Ausztria és a Német-Római Császárság elfogadja az 1713. április 1-én megkötött Utrechti békefeltételeit, mely lezárta a spanyol örökösödési háborút. 1821-ben ezen a napon a görög szabadságharcosok Alexandru Ipsilanti vezetésével fellázadnak a török uralom ellen. 1919. március 6-án az európai kommunista pártok Moszkvában megalapítják a harmadik internacionálét, közkeletű nevén a Kominternt. 1924-ben Anglia, Franciaország és Olaszország megbízottjai aláírják a Magyarország pénzügyi szanálásáról szóló jegyzőkönyveket. 1945. március 6-án Romániában Petru Graza szovjet segítséggel kormányt alakít. Ez a Románia szocialista időszakának kezdete, a kommunizmus alatt március 6-a nemzeti ünnep volt keleti szomszédunknál. 1951-ben ezen a napon megkezdődik a Rosenberg házas pár elleni per az Egyesült Államokban. 1953-ban Georgij Malenkov lesz a Szovjetunió miniszterelnöke. 1957-ben Gána kikiáltja függetlenségét elsőként az afrikai brit gyarmatok közül. 1984-ben ezen a napon Nagy-Britanniában elkezdődik a szénbányászok 12 hónapig tartó sztrájkja. 2002-ben letartóztatták hazánkban Szabó Zoltánt, a Balázstyai Rémet. 2008. március 6-án a Hamász radikális palesztin szervezet két fegyverese behatol Jeruzsálem egyik Talmud iskolájába, és lövöldözni kezd, a lövöldözésben 8 diák veszíti életét. 2008-ban, tehát ugyanebben az évben a nicaraguai elnök Daniel Ortega bejelenti, hogy megszakítja a diplomáciai kapcsolatait Kolumbiával, így a dél-amerikai konfliktusban Venezuela és Ecuador mellé áll. 1521-ben Magellán felfedezi Guam szigetét. 1977-ben pedig Kairóban egyiptomi amerikai gazdasági, kereskedelmi és hitel egyezményt írnak alá. 1777-re tekintsünk még vissza, akkor március 6-án Mária Terézia Budára helyezteti a Nagyszombati Egyetemet.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Ez a föld megjelöl, meg is ölleg elől, megyek én, nagy a fény az elején. Ez a két deci körte a szívemen ül, de a szívtelenül megyek én az idén.
körbe, még szép a vidék. Ez a föld megelő, meg is öllegelő, megyek én. Sok a szúnyog az idén.
Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.
Tolerancia. Az egyik sokszor hallható kifejezés televízióban, rádióban. Olvassuk újságok lapjain, lassan elkoptatták, súlytalanná tették. Pedig az emberi együttélés egyik legfontosabb szava. A latinból vettük át, és egyszerűen türelmet jelent. Olyan emberi magatartást, amely ellenszegülés és panasz nélkül képes elviselni kellemetlenségeket, képes hosszadalmas, bonyolult feladatokat pontosan elvégezni, képes fegyelmezetten várakozni, s más nézeteket, legyen az vallási, politikai vagy világnézeti, elviselni. Valamennyien hallottunk már II. József császár türelmi rendeletéről, amely a protestánsoknak és az ortodoxoknak korlátozásokkal ugyan, de megengedte vallásuk gyakorlását és új templomok építését a 18. században. A mindenkori államhatalom nem türelmes a gyilkosokkal, rablókkal, csalókkal és azokkal, akik egyéb törvénybe ütköző cselekedetekre ragadtatják magukat. Bíróság elé kerülnek és büntetést szabnak rájuk. A kereszténység sem tolerál bizonyos szokásokat, életformákat, mint ahogy más vallások sem. Mi nem büntetünk, és nem csak azért, mert nincsenek hozzá eszközeink, hanem azért sem, mert ez a hit nem erről szól. De az igazságot ki kell mondanunk. Vannak dolgok, amikre azt mondja a Biblia, hogy nem kedvesek a mindenség ura szemében, sőt, egyenesen tilosak a Krisztust követők számára. Ez nem a tolerancia hiánya, hanem hitünk alapigassága, amihez, ha komolyan vesszük önmagunkat, ragaszkodnunk kell. Aki az elvetendő minta szerint akar élni, ám tegye. De azt hirdetjük, hogy mindenki előtt nyitott az út a változáshoz. Nincsen olyan életgyakorlat, amiből ne lehetne kilépni. Van erő, és van hatalom, ami képes segíteni.
Való. Egy társulszegődő gondolat.
Vasalt lesz minden gyűrött dúg, régen elhervadt virág, mint egy frissen szedett új. Holnap reggel a hadsereg, mit rám engedtél, már teljes visszavonulót fúj. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok.
kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Csettintésre paplan alatt pihen a hűvös világ vége hangulat. Holnap reggel már fehér zászlót lenget, minden győztesnek hit alakulat. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak áramlatok.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Ha nem venném én
hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Orbán Viktor összehívta csütörtök reggelre a terror elhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyezték. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában többek között arról is beszélt, azt megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják. Ezért a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítettük, tette hozzá Orbán Viktor. A stratégiai kőolaj készlet az elmúlt években elégségessé vált, az energiabiztonság hosszú távon is fenntartható egy válsághelyzetben, hangsúlyozta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Arról is szólt, szinte folyamatosan ülésezik az energiabiztonsági tanács. Kijelentette, 250 ezer tonna kőolajat felszabadítottak a stratégiai készletből, ez biztosítja a 100 halombattai finomító működését. Hozzátette, ennek hatékony voltához elengedhetetlen, hogy az üzem uráli kőolajhoz is hozzájusson. A finomító működése nélkül az árak tarthatatlanná válnak, jelentette ki a miniszter, megemlítve, hogy a stratégiai készlet felszabadításával exporttilalmat is elrendeltek. Pénteken tartják országszerte az Ökumenikus Világima napot, közölte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. Fischer Vilmos tájékoztatása szerint az idei Világima nap központi témája Jézus Máté evangéliumában elhangzó mondata: jöjjetek, én megnyugvást adok nektek. Az idei ima nap tematikáját a nigériai keresztény nők készítették el, mondta hozzátéve, egy olyan időszakban, amikor az emberek világszerte sok nehézséggel, ellenségeskedéssel szembesülnek, a nigériai keresztény nők betekintést nyújtanak abba, hogyan találhatjuk meg békességünket Istenben. A világi manapé mozgalom közössége azt vallja, hogy az ima az Istenre és az egymásra való odafigyelésben gyökerezik. Az ige hallgatáson túl ebben az esztendőben a Nigériában élő nők osztják meg sorsukat. Az Isten tiszteleti liturgia keretében olyan leveleket olvasnak fel, amelyeket azok a nigériai asszonyok kaptak, akik életük során szenvedéssel vagy igazságtalansággal szembesültek, közölte a MEÖT főtitkára. Az ökumenikus világi manapot 1870 óta tartják meg világszerte. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén 41. alkalommal szervezi meg ezt az eseményt.
Az Európa Rádió híreit hallották.
bakuszom bekopog, boldog, duruzsolnyi korog. Fehér bakuszom bekopog, boldog, duruzsolnyi korog. Fehér bakuszom bekopog, dúdol, duruzsolnyi korog. Felhív, beköszön, bekopog. Dúdol, duruzsolnyi korog. Felhív, beköszön, bekopog.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, új lelkipásztora van a Debrecen úrréti református gyülekezetnek. Miskolci Enikő Komáromból származik, Budapesten végezte a teológiát, majd dunántúli gyülekezetekben szolgált, legutóbb pedig a Magyar Református Szeretetszolgálatnál tevékenykedett. Korábban ismerte és követte az úrréti református gyülekezet életét. Reméli, hogy lelkipásztorként és nőként, anyaként segíteni tudja az egyházközség életét. Püski Dániel és Miskolci Enikő lelkipásztorokkal Pap Beatrix beszélgetett.
A mostani időszak egyik legfontosabb eseménye a lelkészváltás. Püski Dániel lelkipásztor.
Így van. Hála Istennek, Arany Barbara lelkész kollégám, és a mondhatom, hogy barátom, tavaly ősszel férjhez ment, már nem fiatalon, hanem középkoruként, és ez azzal is járt, hogy ő elköltözött Debrecenből, Kiskunhalason folytatja a szolgálatát, és nem messze Kiskunhalastól él egyébként, úgyhogy nyilván azóta is tartjuk a kapcsolatot, de hogy ő ezt már jelezte augusztus vége felé, hogy akkor ennek most jött el az ideje. Úgyhogy mi augusztus végén elkezdtünk a presbitériummal együtt imádkozni, gondolkozni, papírt elővenni, neveket fölírni, szempontokat fölírni, hogy mit is tartunk fontosnak, és így érkeztünk el a új kollégámhoz, Miskolci Enikőhöz. Egyébként nagyon szép ősz volt, nem volt könnyű, mert nyilván volt egy bizonytalanság a rendszerben, ezért is nem terveztük túl a tavaszi fél évet is, mert nem tudtuk, hogy ez hogy fog összejönni. Nem az volt a cél, hogy határidőre betöltsük az állást, hanem hogy olyan munkatársat találjunk, aki illik a gyülekezethez, aki passzol ehhez a közösséghez. Úgyhogy így jutottunk el Enikőhöz, és aztán majd a többi rőlünk, hogy mesél, hogy is keveredett ő hozzánk, és hogy is érzi magát itt nálunk.
Miskolci Enikő akkor az új lelkipásztora az úrréti református gyülekezetnek, de kezdjük a beszélgetést azzal, hogy hogyan lett lelkipásztor.
Egy kicsit korábbról kezdeném, mert az is érdekes, hogy hogyan lettem keresztény ember. Egy nagyon jó barátnőm hívott el egy ifjúsági csoportban, és ott, amikor a pályaválasztás előtt álltam, és azért imádkoztam, hogy az Úristen mutassa meg, hogy merre szeretne vezetni, akkor én azt értettem meg, hogy a teológia irányába vezet engem, és az egy furcsaság volt a családomban, mert nincsenek lelkészek a felmenőim között, úgyhogy ilyen első generációs lelkész vagyok, hogyha szabad ezt mondani. És aztán elkezdtem a szolgálatom a Dunántúlon, mert dunántúli vagyok. Komáromból származom, Kaposváron kezdtem el szolgálni, aztán mivel Budapesten végeztem a teológiát, Dunamellékre kerültem. És aztán egy nagy huszárvágással, hogyha rátérünk itt a közelmúltra, akkor ősszel, igen, november elején keresett meg Püski Dániel lelkész kollégám azzal a kérdéssel, hogy mi lenne, ha elkezdenénk beszélgetni arról, hogy milyen ez az úréti gyülekezet, és akkor éppen a Református Szeretetszolgálatnál voltam lelkészi állásban, de megvolt bennem a vágy, hogy gyülekezetben szolgáljak.
Korábban szolgált már gyülekezetben?
Így van, igen. Kaposváron is, Dunaújváros mellett Kulcsrácamáson is, missziói gyülekezetben, ami azt gondolom, hogy nem teljesen ugyanilyen, de egy hasonló helyzet volt az úréti gyülekezethez. Egy kisebb közösségből, szórványokból indultunk el az önállóság felé az ottani közösséggel, és akkor volt egy kapcsolódási pontunk Dániellel, onnan abból az időszakból ismerjük egymást, és aztán miután megszületett a kislányom, még egy évig beosztott lelkész voltam a komáromi gyülekezetben, tehát van gyülekezeti tapasztalatom, igen.
A Református Szeretetszolgálatnál mi volt a feladata?
Ott a legfontosabb feladatomnak azt tartottam, hogy az intézményi lelkészeket, akik diakoni intézményekben szolgálnak, zsinati fenntartású diakoni intézményekben, őket támogassuk, pásztoroljuk, mindenféle segítséget, lelki, szakmai segítséget megadjunk ahhoz, hogy ők ott erővel, Isten erejével tudják végezni a szolgálatukat, és ne kiégve, megfáradva, hanem érezzék azt, hogy megbecsültek és fontos a munkájuk. Ugye ez egy nehéz kérdés, hogy valaki gyülekezetbe szolgál, valaki intézménybe szolgál, de hogy mindnyájan lelkipásztorok vagyunk, és Isten ügyét szolgáljuk mindenhol. Valaki egy ilyen közösségben, mint az úréti, vagy egy tradicionális gyülekezetben, valaki viszont ellátottak között, idős otthonba, fogyatékosok között, drogmisszióban, tehát a társadalom peremén is. Ez ugyanolyan fontos szolgálat, mint egy kis családos, vagy kisgyerekes családok között, vagy az idősebb generáció között egy ilyen gyülekezetben. Szóval, hogy nagyon érdekes így is rátekinteni a lelkészi szolgálatra szerintem.
Mennyire értem meglepetésként, amikor felkeresték az úréti gyülekezetből?
Abszolút meglepetésként ért, mert nem is tudom, hogy hány éve beszéltem kollégámmal utoljára, úgyhogy el is kezdtem gondolkozni, hogy mi lehet az az ügy, és ez nem jutott eszembe, hogy pont ezért keres, úgyhogy tényleg ez egy ilyen isteni vezetés volt, azt gondolom, hogy így egymásra találtunk, úgyhogy meglepetésként ért, de aztán úgy alakult, hogy megérkeztünk ide a családommal együtt.
Nem lehetett kis döntés Dunántúlról ide költözni Debrecenbe?
Így van, ezt megharcoltuk, mert a családtagjaink ott vannak Komáromban, de azt gondolom, hogy a keresztény élet arról is szól, hogy bátran rá kell bíznunk magunk az Isten vezetésére és gondviselésére is, hogyha ő egy utat mutat, akkor bíznunk kell benne, hogyha elindulunk azon az úton, akkor velünk lesz, és az áldása rajtunk lesz.
Mit tudott az úréti gyülekezetről? Gondolom kutakodott, hogy miről is lehet szó, vagy gondolom Danival beszéltek erről.
Annyira nem kellett kutakodnom, mert igazság szerint, mivel korábbról ismertük egymást, én tudtam arról, hogy Dani egyetemi lelkész, ebben a témában is beszélgettünk vele egyébként évekkel ezelőtt, és tudtam arról, hogy elindította ezt a gyülekezetet, és így távolról követtem is ennek a gyülekezetnek az alakulását, ilyen szent irigységgel, hogy milyen nagyszerű dolog lehet itt szolgálni, vagy ilyen közösség tagjának lenni. Úgyhogy ezért, amikor felhívott először, akkor nagyon lelkes lettem, mert valahol mélyen vágytam arra, hogy egy ilyen típusú gyülekezetbe szolgáljak.
Milyenek voltak az első benyomásai, az első megérzései itt a gyülekezetben?
Azt éreztem, amit feltételezem, hogy mindenki más is érez, aki belép ebbe a gyülekezetbe, hogy végtelen elfogadással, nyitottsággal, kedvességgel várják és fogadják itt az embert. Tényleg nagyon sokan megszólítottak, érdeklődtek, hogy vagyunk, miben tudnak segíteni, és ez olyan jó érzés volt megtapasztalni így messziről jött emberként, amikor tényleg minden új. Úgyhogy az első benyomások ezek, ez a befogadó, barátságos, szeretetteli Krisztus légkör.
Van elképzelése, amit szeretne megvalósítani?
Hát szeretnék építő tagja lenni ennek a közösségnek, és szeretném, hogy a szolgálatom által valahogy a gyülekezet tudja folytatni a megkezdett útját, és valamit hozzátenni, ahogy Barbara is, az elődöm női lelkészként hozzátett. Én is szeretnék a női mi voltomból, meg anya mi voltomból hozzátenni ehhez a közösséghez, meg a lelkipásztori minőségemben, amit én tudok, az én tapasztalataimat, amit Isten nekem adott, azt remélem, hogy itt fel tudom használni, és az Úristen meg tudja áldani ebben a közösségben.
Az, hogy nő és anya, annak van jelentőség jelen szerint itt a gyülekezet életében?
Azt gondolom, hogy van, mert vannak nők és anyák a gyülekezetben, és a magam példájából tudom, hogy amíg egyedülálló voltam, hosszú ideig, viszonylag későn született meg a gyermekem, addig nyilván addig is próbáltam mindig kapcsolódni, de hogy amikor az ember anyává válik, akkor sokkal könnyebben megérti a másik anyát, az ő örömeit, nehézségeit, és nyilván egy édesapa is látja, hogy mivel küzd a felesége, vagy látja a saját édesanyját is, de hogy egy ilyen sorstársi közösségként, vagy közösség tagjaként tudok most azt hiszem ebbe a körbe belépni.
Családja hogyan értékelte ezt a döntést?
Végül is belátták, hogy ez a mi utunk, tehát hogy nekik is meg kellett küzdeni, és ők is rábólintottak, és szívesen jöttek velem. Nyilván a kislányom ragaszkodott volna a saját kis óvodai, meg otthoni közösségéhez, de a férjem is már fontolgatta a váltást a saját munkaterületén, tehát hogy az ő számára is elő volt már készítve ez a terep tulajdonképpen, és az könnyebbség, hogy egy városba dolgozunk, nem kell utazgatnunk egyikünknek se, mint korábban, mind a kettőnknek vonatozni kellett a munkájunkra, hogy beérjünk, tehát hogy van sok pozitív hozadéka is annak, hogy most ide költöztünk Debrecenbe.
Mennyire volt nehéz a választás? És milyen szempontok voltak a legfontosabbak?
Amikor a Barbie elmondta, hogy akkor ő január 1-től elköltözik, ezt megköszöntük a szolgálatát. Aztán a következő presbiteri ülésen leültünk, előkaptuk a kis táblánkat, és elkezdtünk felírni szempontokat. Hogy a direkt az volt az első, hogy ne neveket dobáljunk be először, hanem először azt nézzük meg, hogy hol van most a gyülekezet, és vajon mik azok a legfontosabb szempontok, amikre nekünk figyelni kell, amikor majd választunk, hogy ne a reflexeink alapján döntsünk. Nagyon sok ilyen szempontot felírtunk. 11 néhány szempont volt, amit így felírtunk, hogy hát persze, és akkor jött persze az a tipikus álláshirdetés jött ki belőle, hogy már ennyi élettapasztalattal, de maximum ennyi idős legyen, és legyen férfi, és legyen és nő, és legyen fiatal, és legyen idős, és mindenkihez értsen, és jól prédikáljon, és közben jó szervező legyen, de legyen spontán, és közben jó legyen lelkigondozásban, és ilyen nincs. Miután végignéztük ezt a listát, azt a kérdést tettem föl a presbitereknek, itten ebbe a terembe, ahol most is az interjút elvesszük, hogy szerintetek van-e ilyen jelölt? És hogy őszintén így egymásra néztünk, és akkor világossá vált számunkra az, hogy nincs. Egyikünk sem, egyik lelkész sem tökéletes. Vannak erősségei, meg van, amit megcsinál, de nem az az ő igazi erőssége. Az, hogy jó, hogyha ki tudjuk egymást egyébként egészíteni a tekintetben. Ez egy nagyon fontos felismerés volt, mert hogy egy aktív gyülekezetről van szó, a presbiterek is, akiknek ugye kulcs szerepe van ilyenkor a lelkész jelöltek felkutatásában, beszélgetésében, és be kellett azt látniuk, hogy az egyik presbiter azt mondta, hogy neki nagyon fontos, hogy a gyermekszolgálatnak egy szuper szervezője és vezetője legyen. A másik presbiter azt mondta, hogy neki a prédikálása fontos, a harmadik azt mondta, hogy de legyen kreatív, a negyedik azt mondta, hogy de figyeljen oda az emberekre is. Nekik maguknak is meg kellett érni arra, hogy belássák azt, hogy ilyen nincs. Én sem vagyok ilyen. Tehát ha mondtam nekik, hogy figyeljetek, akkor én most pipálom, hogy mi az, amiből esetleg van valami az érzésem, és mi az, amihez nincs, és hát szerintem maximum a kétharmada. És ez egy nagyon fontos pillanat volt, mert ekkor tudatosult ez a presbiterekbe, hogy ilyen nincsen, és hogy ezt el kell fogadni. Ők maguk se felelnének, meg egyetlen lelkész se. És akkor utána természetesen több név előkerült, az elnökséggel beszélgettünk erről heteken keresztül, pro, kontra jöttek elő érvek, úgyhogy így jutottunk el. Enikő, ez nyilván ez kellett az is, hogy mi ismerjük egymást, még ha nem is tényleg ilyen nagyon mint hétköznapi baráti, de hogy egy távolabbi kapcsolat azért mégis legyen, és nekem legyen egy olyan benyomásom róla, abból a kevés ismerettségből, hogy egy beszélgetést legalább kezdjünk el. Az volt a legfontosabb, hogy a presbitérium ott leszűkítette ezt a sok szempontot 2-3 kulcs dologra. És azt mondtuk, hogy a legfontosabb, hogy azt a fajta evangéliumi teológiát képviselje, ami a gyülekezetünkre annyira jellemző. Hogyha a nagyon más teológiai látása valakinek, akkor azzal nagyon folyamatosan karcoljuk egymást. Még a legjobb indulat mellett is. Ez volt az egyik nagyon fontos szempont. A másik szempont meg az volt, hogy, és a presbitérium mondta ki, hogy hát Dani, neked kell vele együtt dolgozni, tehát mindenképp olyan ember legyen, akivel te azt érzed, hogy képes vagy heti jó pár órát együtt tölteni, mert lehet, hogy ide jön egy varázslatos jelölt, de hát előfordul olyan, hogy valakivel egyszerűen valahogy nem vagyunk kompatibilisek. Úgyhogy nagyon leszűkítettük utána, és azt mondtuk, hogy ebből nem engedünk, ez fontos. Az összes többinél meg örülünk, hogyha megvan, és akkor így jutottunk el egy pár heti beszélgetés után oda, hogy akkor ez a bizonyos első telefonhívás megvolt. Mivel évekkel ezelőtt találkoztunk Enikővel korábban, ezért én eleve azt mondtam neki, és amit ő is említett itt az előbb, hogy csak kezdjünk el beszélgetni. Ez még nem egy meghívás. Zoomon ma már a technika lehetővé teszi, hogy digitálisan is egy kicsit elkezdjünk beszélgetni a távolság elnyerés, és hogyha azt formálódik ki ebből, hogy mi ez, talán látunk benne fantáziát, akkor lesz egy meghívás. Nyilván, mivel missziói lelkészi státuszban vagyunk itt, utána erre püspök urat is előzetesen tájékoztattuk, hogy hát lenne itt egy jelölt, neki van-e esetleg valami kifogása, mert a református egyház gyakorlata szerint, hogy a missziói lelkész. A presbitérium jelöli, de a püspök nevezi ki, ő küldi az adott gyülekezetbe, püspök urral is egyeztettünk, ő is jóvá hagyta, és így jutottunk el erre a folyamatra.
Kedves hallgatóink, új lelkipásztora van a Debrecen Úrréti Református Gyülekezetnek. Miskolci Enikő Komáromból származik, Budapesten végezte a teológiát, majd dunántúli gyülekezetekben szolgált, legutóbb pedig a Magyar Református Szeretett Szolgálatnál tevékenykedett. Korábban ismerte és követte az Úrréti Református Gyülekezet életét. Reméli, hogy lelkipásztorként és nőként, anyaként segíteni tudja az egyházközség életét. Püski Dániel és Miskolci Enikő lelkipásztorokkal Pap Beatrix beszélgetett.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Mint a liget fa során a gesztenye fa virága, mint a falnál elduruzsolt férfi ember imája, mint a tenger nagy vizének fergeteges zúgása, mint az ég színkék ég tova szálló gunárja, mint a széles mező vadvirágos illata, mint az éj sötét ég végtelen sok csillaga, mint az alkonyatnak szivárványos izzása, mint a gyertyák sorban állva várva egy-egy imára. Ilyen az ő tökéletes, megteremtett világa, olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Mint a felkelő nap gyengít fényen melege, mint az őszi erdő lehullajtott levele, mint a hajnali pék illatozó kenyere, mint a boldog vőlegény és jobbján az ő kedvese. Égető nap hevében, mint nyári eső után gyémántcsepp a levélen, mint a gyermek anyja karján elmerülve egészen, mikor látja oldhatatlan szeretetét szemében. Olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Oh, 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 olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!
Jön, ami nincs, ha